Rekordárak és 12-szeres drágulása a földgáz világpiacán, növekvő kereslet a kőolajra, visszafogott kitermelés mellett. Mi történt 2021-ben és mi várható idén? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A vonalban Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Üdvözlöm!
Üdvözlöm én is!
Az elmúlt évben a kőolaj és a földgáz piacán igen jelentős változásokat láttunk. Kezdjük az olajjal. Az év utolsó napjaiban csökkenés volt látható a nyersanyag világpiacán. Mi történt 2021-ben? A kőolaj ára hogy változott és milyen hatásokra?
Alapvetően egy növekvő trendet láttunk a világkőolajpiacán. Ennek az volt az oka, hogy a kereslet fokozatosan tért vissza az év során, ahogy a járvány visszahúzódott, és ahogy a nagy globális gazdaságok a különböző korlátozó intézkedéseket felfüggesztették. Ez az év vége fele egyébként ismét egy kicsit visszavetette a keresletet, hiszen az Omikron variáns megjelenésével több nagyobb állam is úgy döntött, hogy ismét a korlátozások eszközéhez nyúl, azért, hogy ezt a fertőzést, ezt a járványt csökkentse. Ez valamelyest visszavetette a keresletet, és ez egyébként az év végén az olajárát is az októberi csúcshoz képest valamelyest visszavette.
Milyen intervallumban mozgott tavaly a kőolajára? Mi volt a csúcs, és mi volt a legalacsonyabb szint?
Tavalyi év során a Brent típusú kőolaj az év elején 50 dollár körül volt, majd a csúcsát valamikor október közepén érte el, akkor 85 dollárig emelkedett ez a típusú kőolaj jegyzése, jelenleg pedig 78 dollár körül árfolyamon jegyzik az északi-tengeri Brent típusú kőolajat, ami alapvetően Európában a legfontosabb iránymutató kőolajfajta.
2021-ben az Egyesült Államok elnöke régen, vagy talán sosem látott döntése szánta el magát, és a stratégiai tartalékok felhasználását, piacra dobását jelentette be, ráadásul több országgal közösen, koordináltan tette meg ezt a lépést. Ennek milyen hatása volt a kőolajpiacára? Egyáltalán volt-e most így visszamenőleg látva a történéseket hatása ennek?
Azt gondolom, hogy ennek a hatása minimális volt. Ugye itt gyakorlatilag egy 50-60 millió hordóról beszélünk, ugye a napi kőolajfogyasztás pedig közel 100 millió hordó, tehát lényegében azt lehet mondani, hogy egy félnapi globális olajfogyasztásnak megfelelő kőolajat dobtak ezek az államok a piacra, élén ugye az Egyesült Államokkal. Érdekes módon a döntést megelőzően kezdtek el aggódni a piaci szereplők az új típusú koronavírus variáns, az Omikron terjedése miatt. Ennek sokkal nagyobb hatása volt a kőolaj áralakulására, mint annak a döntésnek, mely szerint az amerikai, illetve a többi fejlett piaci ország olajtartalékainak egy része a piacra kerül.
Akkor tulajdonképpen ez azt is mutatja, hogy nem érdemes ilyen döntéseket hozni, csak legfeljebb vész esetén, amikor nem áll megfelelő mennyiségű kőolaj egy ország rendelkezésére, és a gazdaság vagy akár az energiatermelés számára problémákat okozhat a helyzet?
Ezeket az olajtartalékokat, ezeket az úgynevezett stratégiai készleteket alapvetően a 70-es években hozták létre a fejlett piaci államok, és ennek a célja alapvetően az volt, hogy olyan esetben használják fel, ha valamilyen kínálati probléma merül fel, tehát mondjuk, hogyha a nagy termelő országok közül egy vagy több valamiért nem tudja exportálni a termékét a piacra. Én azt hiszem, hogy jobb lenne, ha ez az eredeti célnak megfelelően használnák fel ezt a kőolajat, és nem a piaci ár befolyásolására. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez a mennyiség, ez olyan kis mennyiséget jelent alapvetően a világ teljes olajfogyasztásához képest, hogy én azt hiszem, hogy érdemi hatást nem tud a piacra tenni, legfeljebb rövid távon tudja valamilyennyire befolyásolni az árakat, de tartósan nem tud árcsökkenést vagy áremelkedést ez kialakítani.
Mi mondható el 2022 elején, visszatért már a világ kőolaj kitermelése a koronavírus járvány előtti időkhöz?
Termelési oldalra jellemző az, hogy ez még mindig alacsonyabb, mint a 2020 március előtti időszak. Itt főleg egyébként a nem OPEC oldaláról látunk termelési csökkenést, például az amerikai palaolaj a 2019 novemberi 13 millió hordó per napos csúcsához képest jelenleg csak olyan 11,5-11,6 millió hordó per napos szinten áll, de rajtuk kívül is egyébként több más termelő alacsonyabb szinten van. Az OPEC oldaláról pedig azt látjuk, hogy ők kapacitásokban nem csökkentek, viszont egy tervezett és kontrollált csökkenés van az ő kínálatukban, ami egyébként most folyamatosan szűnik meg, ahogy a kereslet láthatóan erősödik, úgy az OPEC tulajdonképpen egyre több olajat bocsát ki a piacra, hogy ezt a növekvő keresletet kielégítse.
Január 4-én az évet az OPEC Plus, a kőolajimportáló országok és szövetséges államaik egy újabb miniszteri szintű üléssel kezdik. Mire lehet számítani 2022-ben az OPEC részéről, illetve a kereslet részéről? Milyen hatások érvényesülhetnek, és mit látunk majd vélhetően a következő hetekben, hónapokban a piacon?
Jelenlegi kilátások szerint az Omikron járvány, illetve a szezonálisan gyengébb kereslet alapvetően az első negyed évre még hatással lesz, tehát itt még azért a kereslet stagnálása, egy csökkenése várható. Viszont ahogy a nyári időszak közeledik, illetve az év második felébe megyünk át, a várakozások szerint az olajkereslet ismét lendületet kaphat, és az előrejelzések szerint 2022 év végén új csúcsot dönthet a kőolajkeresletet, tehát meghaladhatjuk a 2019-es közel 100 millió hordó per napos csúcsot. Kínálati oldalról pedig az látszik, hogy az OPEC folytatni kívánja azt a politikát, amit tavaly elkezdett, tehát a kínálatot fokozatosan és lépésekben szeretné emelni. A heti ülésen is alapvetően a várakozás az, hogy újabb 400 000 hordó per nappal növeli az olajkartel az exportját és termelését, ami tulajdonképpen biztosítja azt, hogy az év második felében növekvő kereslet kielégülésre kerüljön, tehát ez egyfajta egyensúlyt hozhat majd a piacon.
Az elmúlt hetekben a kőolaj ára csökkent a világpiacon. Mire lehet számítani így januárban, februárban? Növekvő vagy csökkenő nyersanyagára?
Én azt gondolom, hogy az első negyed év az valószínűleg egyfajta stagnálást fog az árakban, illetve hát már említettem a fogyasztásban is hozni, és ahogy a fogyasztás javul az év második felében, az valószínűleg az árak további emelkedését hozhatja magával. Alapvetően egy 80 dollár körüli átlagára számítok. Azt hiszem, hogy nem lesz drasztikus emelkedés a kőolajárakban, de egy egészséges javulás azért várható, különösen az év második felében elképzelhető el, hogy a kőolajárak tovább emelkednek.
Mi az a szint, ami mind a kitermelőknek, mind pedig a fogyasztóknak, a felhasználóknak egy mondjuk így ideális ár? Van ilyen egyáltalán?
Ez mindig egy változó szint, hiszen a fogyasztói kereslet, a fogyasztói elvárások, illetve a termelői oldal is folyamatosan változik. Én azt hiszem, hogy ez a 80-90 dollár körüli szint, ez mindenképpen elfogadható a termelők számára, hiszen a legnagyobb országok, például Szaúd-Arábia költségvetése ilyen olajár mellett kerül egyensúlyba. A fogyasztói oldalról pedig úgy tűnik, hogy szintén ez egy olyan árszint, ami egy elfogadható a világ számára. Nagymértékben különben függ ez még attól is, hogy az elszámoló deviza, a dollár árfolyama miként alakul. Egy erősödő dollár esetében ugyanis ez a szint valamelyes lejjebb kerül, míg egy gyengébb dollárnál ez a szint följebb kerülhet. Mivel a dollár pályája alapvetően erősödő, ezért én azt gondolom, hogy jelentősen nem kellene, hogy változzon ez a sáv, amit említettem, ez a 80-90 dollár, ahol mind a kínálat, mind pedig a keresleti oldal számára elfogadható szintről beszélünk.
A hazai benzinkutakon mire lehet számítani a következő napokban, hetekben? Áremelkedésre, árcsökkenésre vagy stagnálásra?
Mivel életben van ugye Magyarországon ez a bizonyos 480 forintos felső plafon, mind a benzin, mind a dízelüzemanyag esetében, én azt gondolom, hogy ez lehet majd a meghatározó itt a következő hónapok során. A várakozásom szerint ez egyébként májusig fennmaradhat ez a rendszer, ugye most eredetileg februárig hirdette meg a kormány az árak befagyasztását. Azt követően, hogyha szabad piaci lesz az áraknak a jegyzése, én valószínűsítem, hogy inkább az 500 forintos szint lesz az, ami meghatározó lesz 2022-ben, tekintettel arra, hogy alapvetően magas olajárakra számítok, illetve a dollár is erős lehet majd a forinttal szemben.
A másik nyersanyag piacán, a földgáz piacán mi történt 2021-ben? Többször is beszéltünk arról, hogy milyen magasságokba emelkedett a földgáz ára a történelmi mélypont után. Mi történt, persze csak röviden, 2021-ben?
Több tényező együttes hatásának következtében az európai földgázárak soha nem látott magasságban emelkedtek 2021 során. Gyakorlatilag egy folyamatos áremelkedést láttunk, aminek volt egy augusztus végi csúcspontja, illetve volt egy december közepén lévő csúcsa. December közepén egyébként, itt a karácsonyt megelőző időszakban, egészen 170 euróig mentek el a jegyzések. Ez azt jelenti, hogy a 2020-as 13,5 euró per megawattóra átlagárhoz képest több mint meg 12-13-szorozottak az árak december végére. Szerencsére az utóbbi napokban egyébként némi enyhülést láttunk a piacon, köszönhetően annak, hogy nagy mértékű amerikai cseppfolyós földgázszállítás indult el Európa felé, illetve jelenleg az időjárás is kegyes az európai fogyasztókkal, hiszen egy jóval kedvezőbb, jóval melegebb hőmérséklet van most, mint ami ilyenkor egyébként szokásos Európában. A tényezők közül egyébként én hadd emeljem elsősorban azt ki, hogy Európa jóval kevesebb cseppfolyós földgázhoz jutott, mint korábban, miközben a tavalyi tél egy hideg tél volt, aminek hatására a tartalékok csökkentek. Ehhez hozzárult az is, hogy a szerződéses volumenek fölött jóval kevesebb orosz földgáz érkezett Európába. Valószínűleg termelési, részben pedig politikai okok miatt is van egy jelentős húzavona az Európai Unió és Oroszország között, az úgynevezett Észak-Áramlat 2 gázvezeték engedélyezésével kapcsolatban. Ez már egy teljesen elkészült vezeték Oroszország és Németország között, azonban ennek az engedélye valószínűleg csak jövő nyárra fog megszületni, emiatt pedig a szállítások akadoznak a két ország között.
A földgáztárolók töltöttsége európai szinten is alacsony volt az év vége felé. Ez a decemberi igencsak magas nyersanyagár jelentősen befolyásolta ezt a szintet?
Meglepő módon ezek a magas árak egyelőre nem indították el az európai ipar leállását. Én azt gondolom, hogy ennek azért még láthatunk majd jeleit a jövőben. Tulajdonképpen a december végi gyengébb kereslet és a nagy mennyiségű LNG beszállítás következtében most egyelőre ez a kitárolás ez lelassult, és így valamiért közeledünk az egészségesebbnek tartott tárolói szintek felé. Természetesen a következő hetek időjárása, politikai fejleményei, illetve a cseppfolyós földgáz elérhetősége jelentősen befolyásolja majd a piac alakulását, az árak változását, illetve azt, hogy ez a bizonyos kitárolás milyen gyorsasággal fog bekövetkezni.
Mit láttunk mindeközben Magyarországon? Január 1-én már 35% alá csökkent a hazai kereskedelmi tárolók töltöttsége, 2021-ben talán ilyen alacsony szinten nem is volt.
Igen, ez a folyamat Magyarországot is érinti, ráadásul a viszonylag magas tárolói töltöttség hatására igyekeztek a kereskedők eladni a meglevő készleteiket, hiszen a piacárak rendkívül magasak voltak, miközben a határidős árak, mondjuk a nyári határidős árak pedig nagyon alacsonyak, nagyon nagy volt az úgynevezett téli-nyári árspread, tehát ez a fajta különbség. Ez pedig nagyon erőteljesen ösztönözte a kereskedőket arra, hogy a korábban megvásárolt földgázt minél hamarabb értékesítsék a mostani nagyobb magas azonnali árak mellett. Ez okozta egyébként azt, hogy ez a töltöttségi szint ez viszonylag gyorsan csökkent. Én azt gondolom, hogy ezzel együtt nem lesz problémánk a tél maradó részére, hiszen a stratégiai tárolók még rendelkezésre állnak, emellett ugye a szabadpiaci körülmények is adottak, tehát ha adott esetben nagyobb mértékű importot lehet majd kezdeményezni, hogyha a piaci igények ezt megkövetelik.
Tavaly április környékére csökkent a legalacsonyabb szintre a földgáztárolók töltöttsége 38% alá, amit most már január 1-én túlléptünk.
Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a magyar nagykereskedelmi gázpiacon egy sokkal volatilisebb piac alakulhat ki. Én azt gondolom, hogy addig, ameddig fennmarad a szabad piaci lehetőség a földgáz piacán Európában, addig nem kell aggódnunk az ellátás miatt. Az a nagyon extrém körülmény, ha valamiért ez a szabad piac megszűnik, az okozhat problémát az ország számára, azonban ez mindenkinek az érdeke, hogy fennmaradjon, és azért a mostani helyzet, főleg a december közepi aggodalmakat némileg csökkentette, hiszen látszik az, hogy ha Európa hajlandó rá, akkor magasabb áron meg tudja vásárolni a cseppfolyós földgázt az Egyesült Államoktól, vagy bárki mástól. Ez mutatja azt, hogy azért ez a szabad piac jól működik, és én azt gondolom, hogy ha ez a szabad piac jól működik, akkor egy alacsonyabb tárolói töltöttség ellenére is teljes mértékben biztosítható a földgáz az arra igényt tartó fogyasztók, illetve felhasználók részére.
És mire számít idén 2022-ben arra, amit most is említett, hogy sokkal több cseppfolyósított földgáz érkezik Európába?
Valószínűleg igen, bár ez nagy mértékben függ attól, hogy mennyire sikerül Oroszország, illetve az Európai Unió és Oroszország és Németország között megegyezésre jutni a Skyronaut 2 vezetékrendszer használatával kapcsolatban. Úgy tűnik számomra, hogy ha ez megoldódna, akkor Oroszország is növelni tudná az ellátást Európa felé. Nyilvánvalóan ez függ attól is, hogy maguknak az oroszoknak mennyi kapacitásuk van. Az biztos egyébként, hogy a nagyon alacsony árakat, amelyeket 2010 és 2020 között láttunk, ezeket egy jó ideig el kell felejtenünk. Látható az, hogy a határidős árak 2022-re, sőt 2023-ra is jóval magasabb árakat mutatnak, mint amelyek gyakorlatilag 2021 előtt voltak. Tehát én azt hiszem, hogy egy 30-50 euró per megawattóra közötti átlagárral nyugodtan lehet számolni, szemben a korábbi évek jellemzően 15-20 euró per megawattórás áraival. Tehát alapvetően egy 2-3-szor magasabb gázár lesz a következő két évben, mint ami az előző egy évtizedben látható volt.
Mikorra jöhet el a csökkenés időszaka? Egyértelműen a fűtési szezon végén kezdődhet a gázárak csökkenése?
Hát alapvetően igen, de az látható volt, hogy azért ez a jelentős cseppfolyós földgáz beáramlás azért ezeket a december közepén tapasztalt 150-170 euró per megawattórás szinteket jelentősen lejjebb vitte. Jelenleg 80 euró per megawattóra körül van az azonnali piaci ár, és a határidős ár is, tehát a nyári határidős árak is egy 50-60 euró szintre csökkentek, tehát egy kicsit mérsékeltebb és elfogadhatóbb áraknak tűnnek, mint a korábbi rendkívül magas és extrémnek tekinthető szintek.
Mikorra lehet arra számítani, hogy az északi áramlat 2-n Oroszország földgázt tud szállítani Európában? Ez hónapok, vagy akár még évek kérdése is lehet?
Gyakorlatilag technikai feltételei azok megvannak ennek a gázvezeték indításának. Tehát tulajdonképpen Oroszország az egyik ágát ennek a vezetéknek bármelyik pillanatban elindítatja, de a másik pár vezeték feltöltése is egyébként általában folyamatban van. Tehát lényegében technikai oldalról akár holnap elén kezdődhetne a szállítás Oroszország felől Európába ezen az új vezetéken. Van egyfajta vita Németország és Oroszország között. Itt ugye a német hatóságok azt a feltételt szabták az orosz Gazpromnak, hogy a projektcéget, amely ezt a vezetéket üzemelteti, ezt Svájcból Németországba kell áthelyezni. Ezt egyébként az oroszok el is kezdték, tehát ez a technikai feltétel is adott lehet. De itt a német bürokrácia miatt valószínűleg a végső engedélyezés az csak a nyár elején következhet be. Van ezen kívül egy vita az Európai Unió és Oroszország között erről a vezetékről, mégpedig az Európai Unió azt mondta ki, hogy ragaszkodik az úgynevezett harmadik energiakarta végzéseihez, ami megkövetelik azt, hogy a vezeték üzemeltetője és a vezetékben szállító földgáz az két különböző tulajdonostól jöjjön. Ennek megfelelően az orosz Gazprom tulajdonképpen csak a vezeték 51%-át használhatná, ami természetesen az oroszok számára elfogadhatatlan. A korábbi vezetékre, tehát az északi áramlat egyre egyébként egy kitételt kapott Oroszország, hasonló jogi szabályozást szeretnének az északi áramlat 2-re is. Ez az utóbbi vita egyébként továbbra is tart, ennek egyre nem látszik, hogy mikor lenne a vége, nincs feltétlenül határidőhöz kötve.
Látszanak új lelőhelyek, illetve új szállítási útvonalak? 2022-ben jelenhet meg az európai piacon új beszállító, vagy egy már meglévő beszállító új földgázmennyiséggel?
A cseppfolyós földgázon kívül gyakorlatilag jelentős új beszállítás egyelőre nem látszik az Európai Unió felé. Ugye Norvégia, aki a legnagyobb tradicionális beszállító, gyakorlatilag jelentős új kapacitásokat nem tud üzembe helyezni. Európában magában is a belső termelés folyamatosan csökken, amihez nagyrészt hozzájárult a holland-groningeni mező 2018 óta tartó folyamatos lezárása. Ami talán pozitív fejlemény cseppfolyós földgáz oldalról, hogy az Egyesült Államokban több új terminál átadása fog bekövetkezni 22 és 24 között, ez növelheti Európa irányába a kínálatot. Kicsit hosszabb távon, tehát mondjuk egy 5-10 éves távlatban nézve azért Európának vannak lehetőségei. Én amit különösen kiemelnék, az a ciprusi találat, ami egy hatalmas gázmező, ez az úgynevezett Góliát mező, ami sajnos politikai szempontból nem a legszerencsésebb helyen van, hiszen a török-görög határnál fekszik, de hogyha sikerülne erről Törökországgal megegyezni, és mondjuk Ciprus helyzetét rendezni, az egy komoly ellátási potenciált bírhat, akár csak egyébként a romániai Neptun gázmező, ami valószínűleg 2025 után kerülhet termelésbe. Ezek a lelőhelyek biztosíthatják Európa számára hosszabb távon is a stabilabb ellátást.
És a klímacélok, illetve a gazdaságok zöldítése milyen hatással lehet az ellátásra, illetve új lelőhelyek megnyitására?
Nagy vita van most az Európai Unión belül, hogy a földgáz, illetve a nukleáris energia számíthat-e zöld energiának, vagy sem. Láttuk az utóbbi években, hogy az európai olaj- és gázcégek politikája megváltozott, mivel jelentős finanszírozói és részvényesi nyomás van rajtuk, hogy folyamatosan forduljanak el a fosszilis energiahordozóktól. Ez pedig nagy mértékben megnehezíti az európai olaj- és gázcégek számára, hogy például földgázlelőhelyek kutatásába, illetve fejlesztésébe fektessenek. Ez pedig már középtávon is, tehát 5-10 éves távon is komoly nehézségeket támaszt az európai energiaellátás biztonságának javításában, hiszen az európai olaj- és gázcégek nem szívesen fektetnek földgáz lelőhelyekbe, amelyek ugye adott esetben Európa ellátás biztonságát javítanák.
Köszönöm az elmúlt szűk fél órában Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!